Nem támasztják alá tudományos vizsgálatok a szuper élelmiszernek kikiáltott alapanyagok egészségügyi előnyeit. Azt viszont mérések igazolják, hogy a messziről érkezett zöldségben, gyümölcsben általában több a vegyszermaradvány. Erre hívja fel a figyelmet Szabó Adrien, a Semmelweis Egyetem sebészeti transplantációs és gasztroenterológiai klinika dietetikusa, akit üdvözlök a vonal másik végén.
Hello!
Köszönjük, hogy rendelkezésre áll. Kezdjük ott, hogy mit nevezünk szuper élelmiszereknek. Ez egy szükséges, rossz volt az élelmiszerek megnevezésének terén?
Hát maga ez a fogalom, hogy superfood, ez teljesen burkolatlanul tudjuk, hogy ez először, amikor egy címként megjelent egy termék csomagolásán, akkor kizárólag marketing előny reményében került a csomagolásra, tehát hogy ez akkor sem már egy mérésen bizonyult, és sajnos nagyon sokszor illetünk olyan alapanyagokat superfood jelzővel, amik ilyen misztikusak, tehát nem nagyon ismerjük őket, és ilyenkor kedvencem a chia mag, az aszték zsája, aki nagyon jó töriből tudja, hogy kik az asztékok, de egyébként többnyire csak ilyen misztikus, meg távoli világra, meg népre gondolunk, akikről azt feltételezzük, hogy hát ha tőlünk messzebb vannak, mindig nekünk a legrosszabb, mindenki másnak meg milyen jó lehet, akkor ha az ő hagyományaikat követjük étkezésben, akkor az hát nekünk is jót fog tenni. Úgyhogy ebben van egy kicsi ilyen is, illetve hát ezek általában nagyon finomak, színesek, és persze vannak bennük egészségvédő vegyületek, de azt bemutatni, vagy azt kimutatni ilyen tudományos mérésekkel ritkán tudják, hogy ezek annyival mindenhatóbbak lennének, mint egy profán sárgarépa, vagy egy főzéshez való tök, vagy egy vörös hagyma, fokhagyma, hát azért tudjuk ezekről is, főleg, hogyha most a hagymaféléket említem, hogy ezek nagyon egészségesek, ezek benne vannak a köztudatban.
Ugye az elején elmondtam a vezetőben, hogy általában azok esnek ki ebből a superfood megjelölésből, amik tele vannak vegyszerekkel, és azok az élelmiszerek, amik viszont messziről jönnek. Nyilván ez is alátámasztja azt, hogy a szezonális gyümölcsök és zöldségek fogyasztása az előnyös, hiszen az itt van a közelben, és azokat nem kell úgy tartósítani. De mégis a helyi zöldségekben és gyümölcsökben épp úgy megfordulnak ezek a tartósítószerek meg vegyszerek, amik egyébként a messziről jött élelmiszerekben vannak benne?
Tehát ez nagyon fontos, hogy így leegyszerűsíteni, hogy ami messziről jön, meg kontinensen kívülről, az mindig rossz, a hazai meg mindig jó, ez sajnos nem ilyen egyszerű ez a téma, de nagy általánosságban, ahogy ön is mondta, el lehet azt mondani, hogy minél messzebbről érkezik valami, és mondjuk nem biotermesztésből származik, vagy biogazdálkodásból, akkor abban nagyobb eséllyel mutatják a statisztikák ezeket a vegyszermaradványokat. Tehát mondjuk egy hazai szőlőben szezonban kevésbé lesz sok vegyszer, mint abban a szamócában vagy szőlőben, ami szezonon kívülről érkezik. Ez az egyik. A másik, hogy itthon milyenek a zöldségek, gyümölcsök, én azért szoktam azt javasolni, hogy amikor megbízható forrásból vásárolunk, és legyen ez egy piacon a megbízható árus, akit ismerünk, vagy egy nagy áruházlánc, azért ott végeznek méréseket, meg kötelezve is vannak egyes szabályok betartására, úgymond bármilyen vegyszer, kártevő, írtó használat esetén van egy úgymond egészségügyi várakozási idő, amit be kell tartani, és csak utána lehet valamit leszüretelni, betakarítani. És hogyha ezeken marad is némi vegyszermaradvány, akkor egy részüket nagyon jól le lehet mosni, letörölni, a szóda bikarbonás vizes áztatás is segíthet ezeken, illetve én azért szoktam javasolni, hogyha valaminek nem tudjuk biztosan a forrását, szezonon kívülről jön, nem bió, akkor vannak dolgok, amiket érdemes megpucolni, gyors példa, kígyóuborka, télen érdemes inkább megpucolni, vagy nem megvásárolni, hanem ilyenkor a jól tárolható gumósokat, ami szintén superfoodnak simán számíthat, ugye a cékla, vagy a káposztafélék, karalábé, kelbimbó, ezeket használjuk nyugodtan. Biztonságosabb is, és szuper egészségesek.
A messziről érkezett élelmiszerekről egyébként milyen tévhitek terjednek még?
Mert nekem az egyik kedvencem az az, hogy téli időszakban annak érdekében, hogy változatos legyen a gyümölcs-zöldségbevitel, olyankor kell fogyasztani narancsot meg banánt. Nyilván itt két darab gyümölcsről beszélünk, hogyha ez mégsem szerepel az étrendünkben, nem történik semmi baj, mert olyan tápanyag sem a narancsban, sem a banánban nincs, amit más tápanyagforrásban ne tudnánk fedezni, tehát hogy az itthon is megtermő édes krumpli, a hagyományos krumpli, ezek bőven tartalmaznak káliumot, mint ami miatt mondjuk a banánt nagyon sokan szeretik, vagy például a narancsban a C-vitamin elmarad ahhoz képest, ami mondjuk megtalálható egy egyszerű savanyú káposztában, amit a piacon akár csomagolás nélkül is meg lehet vásárolni. Tehát attól nem kell félni, hogy azért, mert csak szezonális alapanyagokat vásárolunk hazai forrásból, akkor tápanyag hiány alakulna ki bennünk, Illetve én ilyenkor szoktam jó szívvel javasolni a gyors fogyasztott verzióit a zöldségeknek, gyümölcsöknek, mert vitamin, meg tápanyag szempontjából azok is ilyenkor nagyon jó kiegészítésként szerepelhetnek.
Ezeket szerintem inkább azért mondják, hogy kell fogyasztani, mert szeretjük, nem? Tehát, hogy ennek van egy divatja, hogy jön a tél, és akkor valahogy az így hozzátartozik a narancs illata, meg a banán íze, és akkor ezzel így el van
rendezve. Igen, ez is benne van, de tényleg sokan hiszik azt, hogy a banán az tényleg tápanyagforrás szempontból nagyon kimagasló, és tény, hogy vannak benne értékes tápanyagok is, nem csak cukor, mint amitől megint csak tévesen félnek az emberek, de nincsen bennük olyan, tehát hogyha valaki soha többet nem fogyasztana mondjuk chia magot, goji bogyót, avokádót, narancsot, banánt, semmilyen hiányállapot nem alakulna ki. Vagy hogy a gabonafélék közül is említsek egy példát, kinoa, borzasztóan népszerű, például gluténmentes is természetesen ez az alapanyag, ezért ez is piedesztára van emelve, közben ha valaki nem enne kinoát, semmi baj nem történne, közép-európai forrásból beszerezhető, olykor-olykor itthoni forrásból is kapható köles, vagy a zab, vagy az amaránt, vagy egyszerűen még a hazai rizs, vagy a búzafélékben is vannak olyan értékes tápanyagok, ami miatt nem lesz egyáltalán jobb a kinoa, tehát hogyha valaki mégsem eszi sose, nem lesz kevésbé egészségtudatos, de ökotudatosabb lesz.
Uh-huh. Mi a véleménye az alternatív tejekről, amit nem tej, ugye? Csak így nevezi mindenki, mert a kávé már nevet.
A szuperfoodról.
Előre. Igen, mert én annak azt is ide sorolom, hogy ez nem az.
A növényitalok? Hát ezek mind folyadékforrás lehet velük számolni, illetve hogyha valakinek szüksége van arra, hogy teljesen tejmentes étrendet tartson, mert nem csupán laktózintoleranciája van, hanem egy tejfehérje allergiáján, akkor náluk jó alternatíva lehet egy kálciummal dúsított növényétal, de itt felhívnám a figyelmet arra, hogy aki viszont jól bírja a tejet, és a tejfogyasztás annyit jelent, hogy a délutáni kávéba tesz fél deci tejet, azzal önmagában semmi baj nincsen, az teljesen egy egészségtudatos szokás lehet. A növényétaloknál viszont sokszor az a veszély, hogy teli vannak mindenféle adalékanyaggal, karagénnel, xantánnal, és még sok olyan adalékanyaggal, ami egyszer-egyszer semmi problémát nem okoz, de ha valaki folyamatosan voksol egy növényi alternatíva mellett, és azáltal nagy mennyiségbe viszi be az adalékanyagokat, akkor ott érdemes az a fajta tudatosság, hogy megnézze a címkét, hogy az összetevők listáján ne szerepeljen más csak az alapanyag, tehát mondjuk rizs vagy zab, és plusz víz, só, és esetleg napraforgóolaj vagy repceolaj. Ilyen szempontból a növényi ital lehet jó része az egészséges étkezésnek, és még környezettudatos is lehet, de azért egyenlőségjelet vagy relációs jelet jobban mondva berakni a kettő között nem lehet így csak ilyen gyorsan. De szuperfoodnak azért nem mondanám oda, sokkal inkább az olajos magokat sorolnám, és akkor itt is elmondhatjuk, hogy a hazai változat, mondjuk egy tökmag, vagy egy napraforgó mag, vagy egy közelebbről érkező olasz mandula, vagy a hazai dió, ezek tökéletesen fedezik a mikrotápanyag szükségletünket, és emiatt egyáltalán nem kell a nagyon messziről, Indiából érkező például kesudiót választani, ami a vegán alapanyagoknak nagyon kedvelt, ugye a vegán recepteknek nagyon kedvelt alapanyaga, semmiben nem emelkedik ki az olajos magok sorából, nyilván más íze van, tehát hogy az érzékszervi tulajdonság az fontos,
nagyon
de tápanyag
divatos
szempontból nem jobb egyik olajos mag sem a másiknál, úgyhogy pont az a kulcs, hogy minél változatosabban együnk, aminél közelebbről jövő dolgokból, és nem fog hiányozni a szervezetünknek a messziről érkező verzió.
Jó, örülök, hogy eljutottunk a növényi tejeken keresztül, aztán az olajos magvakhoz, mert ezzel kapcsolatban is van kérdésem, akármennyire is a superfooddal indultunk. Az olajos magvakhoz vannak-e olyan adalékok, amiket hozzátesznek, de nem kéne?
Hát igen, például a só meg az olaj. Nyilván egyszer-egyszer semmi baj nincsen, hogyha az azt meg az asztalon, hogy sós pörkölt mondjuk földi mogyoró, de a mindennapi fogyasztásnál, amikor a dietetikusok olajos magvakat javasolnak, akkor elsősorban a natúr magokra gondolnak, tehát mondjuk egy krémleves tetejére a pirított tök mag ne feltétlen a plusz sós olajos legyen, vagy a saláta tetejére a diót, vagy a napraforgó magot szintén natúr változatban javasoljuk elsősorban.
Itt említette, hogy valami Indiából érkezik a cashew dió, igaz? Ahogyha ezt minden nap fogyasztja valaki, mert szereti, akkor azzal tesz valami rosszat a szervezetével?
Hát a szervezetével akkor tesz rosszat, hogyha minden nap ezt fogyasztja, hogyha nem fogyaszt semmilyen más olajos magot, akkor bizony hiányozni fognak azok a mikroelemek, amik mondjuk a tökmagban találhatók meg, nem visz be olyan zsírsavakat, amik meg kifejezetten a dióban találhatók meg, tehát a kerekesudió egyáltalán nem mondható a legjobbnak, ha feltétlen akarnék tornasort állítani a magok között, akkor a diót mondanám első helyre, mert nagyon magas az omega 3 zsírsav tartalma. Aha. Vagy mondjuk a lemmag töretet, ami szintén egy fantasztikus rostforrás, és szintén tartalmaz némi omega 3 zsírsavat, még magformában is hozzáférhető verzióban.
Ugye azt említette, hogyha hozzáadnak valamilyen, nem tudom, olajat vagy sót, ugye ezt meg szokták forgatni ilyen olajokban? És nagyon sok
nem feltétlen mindegyiket, de amik ilyen pörköltek és sósak, azok néha olajosak. Ma már szerencsére, mivel a vásárlói igény vagy a fogyasztói igény az az, hogy ne legyenek túl zsírosak, ezért erre a kínálat is reagál, és már van alacsonyabb zsírtartalmú vagy szárazon pirított mag. De egyébként ezekkel baj néha nincsen, csak nem a legértékesebb zsírsav összetételű olajokat használják hozzá. Néha a só mennyisége az meg orbitális, de hogyha egy pici marékkal fogyaszt valaki egy aktív életmód mellett, néha még akár az is beleférhet, de semmiképp nem ezt javasoljuk a mindennapi rendszerességre.
Kicsit beszéljünk a könyvéről, ami a Superfooddal kapcsolatos tévhiteket is érinti. Milyen fejezetekre bontotta ezt a témakört?
Hát szívesen mondom el azt a részét így a könyvnek, hogy ugye nyilván vannak benne hüvelyesek, olajos magvak, gabonafélék, mert bizony ezek mind lehetnek szuperfoodok, és akkor van benne gyümölcsös fejezet, és a legtöbb fejezet az meg zöldségeket sorolja föl, azokat is különböző csoportonként, osztályonként, néha rendszertanilag, olykor rendszertani besorolás szerint, néha meg inkább felhasználás szerint. És azért van sokkal több zöldséges fejezet, mert zöldségből nagyon-nagyon sokféle van, és amikor azt javasoljuk, hogy egy nap során együnk 3x4x5x zöldséget, gyümölcsöt, és mondjuk ebből 3-4 legyen a zöldség, 1-2 meg a gyümölcs, az nem azért van, mert a gyümölcsök nem ugyanolyan értékesek, hanem egyszerűen zöldségből többfélét tudunk enni, ezért szoktuk javasolni, hogy abból legyünk többet a változatosság érdekében.
Ha valaki csak szupermarketben vásárol, és nem jár ki a piacra. Említette, hogy ezek az élelmiszerek is épp úgy átesnek ellenőrzésen szigorú szempontok szerint. Ettől függetlenül egy szupermarketben is be lehet úgy vásárolni, mint amikor valaki elmegy szombaton a piacra? Tehát csak azért, mert nincsen ideje valakinek...
Hát megfordítanám. A piacon is lehet úgy vásárolni, mint a szupermarketben, mert amikor valaki a piacon megtalálja ugyanúgy az importált narancsot, banánt, kivit, avokádót, szezonon kívül a szőlőt, a szamócát, tehát hogy meg ugyanúgy nagyon zacskóban vásárolja meg, akkor semmi különbség nincsen, mert a piacon is nagyon sokszor kereskedők jelennek meg, és nem termelők.
Igen.
De bizony a szupermarketben is meg lehet találni a hazai verziót, a szupermarketben is lehet saját zacskóval vásárolni, és bizony néha a szupermarketben a komoly dokumentáció miatt lehet, hogy biztonságosabb lesz az élelmiszer, mint a kis standon kint lévő kis termelőnek, akinek meg semmilyen dokumentációja nincsen éppen, vagy kevésbé ellenőrzik az adott terméket. Tehát én inkább azt szoktam mondani, hogy ha piacon vásárolunk, akkor is keressük azt a pultot, ahol nincsen olyan termény, ami nem terem meg szezonban, mert jó eséllyel az adott árus törekszik arra, hogy a saját terményét adja el például. Tehát nekem kedvenc árusom a piacon az árul ilyenkor céklát, sütőtököt, retket, hagymát és savanyú káposztát, meg a nyáról elrakott paradicsomból mindig kihoz néhány üveggel.
Mondta, hogy lehet ezeket fagyasztani, tehát a gyümölcsöket, zöldségeket. Mi történik a fagyasztóban? Szóval, hogyha ezeket fél évig, vagy nem tudom, 3 hónapig lefagyasztjuk, nem veszít a tápértékéből?
Hát bizonyos tápanyag mennyisége az otthoni fagyasztás esetén csökkenhet, de nem is annyira a fagyasztásnál, hanem inkább a kiengedésnél. A lassú fagyasztásnál olyan nagy jégkristályok keletkeznek, amik a sejtfalat károsítják, és amikor kiolvad, akkor úgymond a csepegési veszteséggel mikrotápanyagokból akár veszíthet az adott termény. De mondjuk egy gyors fagyasztott verziónál még ez sincsen, mert ott olyan apró jégkristályok keletkeznek, amik kímélik magát a gyümölcs, vagy a zöldség, vagy az adott terménynek a sejtfalát. De még az otthoni fagyasztás esetén is teljesen tudjuk megőrizni számunkra a nyáról elrakott antioxidánsokat, vitaminokat, rostokat, az élvezeti értéket, az élményt, és hát az étkezésnél az sem elhanyagolható, hogy milyen finom és színes lesz az étel. Úgyhogy a fagyasztáson önmagában semmi baj nincsen.
Beszéljünk még egy picit a halakról. Ugye vannak azok a halak, amiket kis területen tenyésztenek, mégis nagyon népszerűek. Melyek azok a halak, amiket érdemes fogyasztani, most elmentünk már nagyon messzire a Superfoodtól, csak tudom, hogy a könyvében erről is van szó. Tehát melyek azok a halak, amiket érdemes fogyasztani bármelyik szezonban, vagy halakat is szezonálisan kell fogyasztani?
Ez a hal téma, ez nekem sokkal nehezebb kérdés, mert önmagában már abba ütközünk, hogy Magyarországon nagyon sokan nem szeretik a halat, meg nem eszik, mert félnek tőle, és nem is tudják, hogy hogyan kellene jól elkészíteni, azt hiszik, hogy bonyolult. Ezért nagyon sokszor itt a halakban meglévő omega-3 zsírsavakat egyszerűen jó minőségű étrendkiegészítő pótlásával szoktuk javasolni, de egyébként érdemes lenne hazai forrásból vásárolni halakat, vagy például szintén nagyáruházakban könnyen elérhető, közép-európai forrásból származó, mondjuk egy jól előkészített pisztráng. De lazacból is vannak már megfelelő minőségűek, tehát ezek nagyon jó omega-3 zsírsav forrásnak számítanak. És bizony a hazai halak, amiket néha méltatlanul hívnak túl zsírosnak, azokban is megtalálhatóak azok a úgymond nagyon értékes zsírsavak, amiket a szervezet előállítani nem tud, tehát mindenképpen az étkezésünkkel bevinni, és ez megtalálható a busában, a pontyban, úgyhogy érdemes a tengeri halak mellett a hazai forrásra is támaszkodni nyugodtan, és az a jó halakban, hogy nagyon könnyen elkészül, nagyon magas a víztartalma, ezért a fehérje tartalma könnyen hasznosul, jól, könnyen emészhető fehérje forrásnak számítanak.
Gondolom itt a vadvízi halakról beszél leginkább, nem pedig a tenyésztett vagy a kis halastavakból kifogott halakról.
Hát nyilván egy vadhal sokkal jobb verzió lenne, de én itt azért inkább a normalitásra szoktam támaszkodni, hogy amikor olyan helyen járunk, amikor ehhez könnyen hozzáférünk, akkor vegyük azokat, de a mindennapokban vagy a hétköznapokban akkor meg nyugodtan vegyünk meg bármit, mert ezt mindig csak akkor tudja megítélni az ember, ha konkrétan látja, hogy hogyan tenyésztik azt az adott halat, és hát nyilván erre egy hétköznapi felhasználás során, vagy fogyasztás során nincsen lehetőségünk.
Igen, mert hogyha már Superfoodról beszéltünk az elején, és még maradt egy percünk, ezt hadd tegyem fel ezt a kérdést gyorsan. Ugye vannak ezek a halastavak, amikből kiveszik a halat, visszateszik a halat, általában etetőanyagot fogyasztanak, szóval ha már Superfoodról beszéltünk, akkor az sem mindegy, hogy ezek a halak mit esznek meg, és utána ezeket mi megesszük-e. Szóval erről mi a véleménye?
Hát igen, az a baj, hogy a véleményem nem nagyon számít, hanem itt a konkrét tényekre kellene támaszkodni, és nyilván azok a halak, amik elfogyasztják a tengeri növényeket, és abból nyelik a számunkra értékes zsírsavakat, azokat lenne jó fogyasztani, de tudom, hogy vannak olyan rém videók, amik borzalmas körülmények között tartott halakról szólnak. Ez a véleményem nem sokat számít, mérésekre tudunk támaszkodni, hogy az a káros anyagtartalom, amitől félünk, hogyha változatosan választunk halat, és nem mindig ugyanazt a márkát, ugyanazt a fajta halat fogyasztjuk, akkor biztonságosabban tudjuk bevinni az omega-3 zsírsavakat, meg a finom ízű ételeket is.
Legyen így. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt.
Én is köszönöm szépen.
Szabó Adriennel, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológiai klinika dietetikusával beszélgettünk. Ez volt mára az Egészségkód, köszönöm mindenkinek a figyelmet, további jó rádiózást, viszont hallásra!